Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ebben a Bokodil Podcast epizódban. Én Heiman Petra vagyok, a Bokodil brand és podcast szellemi alkotója. Szeptemberben a Bokodil kezdeményezés a fiatal felnőttek, azaz a fifék által tapasztalt nehézségekkel foglalkozik, úgy mint például a lakhatási problémák, a pályakezdés és az elhelyezkedés nehézségei. Tulajdonképpen kicsit a kapunyitási pánikot okozó élethelyzetek vannak a fókuszban, és a mai podcast epizód is ezt a fő tematikát fogja tükrözni, ehhez fog kapcsolódni. Mégpedig a bizonyos co-housingokról, azaz a közös együttélés bizonyos formáiról lesz ma szó, mert a szülőkről való leválás és a különköltözés úgy gondolom, hogy a felnőtté válási folyamatnak a része, és nagy kérdés az, hogy ez a különköltözés az egyedül költözést jelent-e, hogy az, hogy egyedül lakunk, az egy luxus vagy egy szükséglet, vagy esetleg a barátainkkal költözünk össze, vagy rögtön a párunkkal. Mert azt gondolom, hogyha a jövőre gondolunk, függetlenül attól, hogy mik a céljaink a karrierben vagy a család szempontjából, általában megfogalmazódik egy ilyen álomkép, az amerikai álom, hogy ha elérjük azt az egzisztenciális szintet, akkor majd lesz egy ilyen kis kertes házunk, ahová beköltözünk, ilyen gyönyörű, szép kerítés övezi a házat, műfű, térkő, és boldogan élünk, viszont hogy megfogalmazódik ez a kérdés, hogy vajon ez mennyire fönntartható, több szempontból is. Egyrészt környezetvédelem szempontjából, mert ugye azok az építkezési struktúrák vagy trendek, amik egyre inkább divatba jönnek, gondolok itt a műfűre például, borzasztóan nem környezetbarátak, nem tudom, hogy ez így mennyire van köztudatban, de hogy a betonnak akár a háromszorosára is föl tud hevülni a napsugárzás hatására. És a másik probléma így fenntarthatóság szempontjából pedig az, hogy igazából oké, hogy ott vagyunk egy közösségben, egy kertvárosi közösségben, ami kicsit így a falusi életmódot ötvözi bizonyos szempontból, de nagyon távol került már ettől, főként így a kertvárosi övezetben, mondjuk Budapesten, mivel nem is ismerjük a szomszédainkat. Társasházak esetén pedig ez hatványozottan igaz, hogy inkább ilyen konfliktusokkal tarkított kapcsolatok alakulnak ki egy-egy társasházban, és emiatt pedig megfogalmazódik ez a probléma, hogy kialakul egyfajta ilyen társas magány, hogy hiába vesz minket körben nagyon-nagyon sok ember, mégis rendkívül magányosnak érezzük magunkat, mert hogy a magány meg az egyedül lét között van egy hatalmas különbség. A harmadik és legfőbb probléma így a jelen lakhatási helyzettel kapcsolatosan pedig az anyagi nehézség, mert egy 2015-ös adat szerint a magyar családoknak több mint a harmada így a lakhatással kapcsolatos anyagi nehézséggel küzd, és ugye ez 2015-ben volt, azóta pedig már eltelt néhány év, ami miatt ez most hatványozottan igaz, főként, hogy vagyunk egy gazdasági válság helyzetének az elején, hiszen a gáz, az elektromos áram is sokszorosára emelkedett az elmúlt rövid időszak alatt, és megfogalmazódott bennem az a kérdés, mint én jó magam is így a fiatal felnőttek közé tartozom, hogy vajon ebből hogy fogok én valaha is kijönni, vagy így hogy fogok elköltözni, és erre kerestem az elmúlt hónapokban így erőteljesen a választ, hogy mi lehet egy megoldás, ami az előbb említett problémákat valamilyen szempontból megoldja. És ekkor jött szembe velem ez a bizonyos co-housing fogalom, illetve ezzel párhuzamosan a co-living és a co-working is, és a mai podcast epizód az arról fog szólni, hogy ezekről egy kicsit mesélek nektek. Azt így leszögezném előjáróban, hogy én nekem ezzel még nincs konkrét gyakorlati tapasztalatom, és nem is ez a foglalkozásom, mert hogy egyébként ez tényleg egy tudományterület is tulajdonképpen. Viszont az elmúlt hónapokban nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és nagyon sok gyakorlati anyagot és kutatást átnéztem, és ebből összeválogattam az általam legfontosabbnak vélt információkat, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel! Thank you. A co-housingot legegyszerűbben talán úgy lehetne definiálni, bár nagyon-nagyon sokféle megfogalmazása létezik, de tulajdonképpen ez ugyanolyan társasház kívülről, mint bármelyik másik társasház, ahol emberek élnek együtt és külön lakásaik vannak, ami miatt mégis nagyban különbözik egy társasháztól, az az, hogy ez egy nagyon tudatosan kialakított lakóközösség, ahol az emberek ismerik egymást és törődnek egymással, úgyhogy talán ez a fő titok így magában a co-housingban, az az, hogy önkéntesen és tudatosan vállalják az itt lakók az egymással való közösséget, tehát nem csak bemennek random emberek, akik onnantól kezdve szomszédok lesznek, hanem egy ilyen nagyon tudatos kiválasztási folyamat az is, hogy kik azok az emberek, akik együtt fognak lakni az elkövetkezendő időben, illetve ez is egy ilyen célkitűzés ennek, hogy ez nem csak egy ilyen rövid távú életszakasz vagy életciklus, hanem hogy ezek az emberek úgy képzelik el az életüket, hogy ez egy hosszabb időszaka az életüknek, amíg ilyen formán élnek. Tulajdonképpen ez egy ilyen alternatív életstílus, és nem csak egy ház, mert hogy három fontos szála van szerintem így a co-housingoknak. Az egyik az maga ez az együttélésnek a pszichológiája, amivel egyébként nagyon sokat is foglalkoznak, hogy hogyan lehet minél kevesebb konfliktussal együtt élni, és asszertívan lekommunikálni azokat a problémákat, amik így az közös élettel alapvetően együtt jönnek. A másik nagyon fontos szála, az pedig a jogi és nyilván a finanszírozási forma, mert hogy egy co-housing esetében az elsődleges szempont, hogy lehetőség szerint minél alacsonyabb havi kiadásokkal lehessen ebbe az életformába, vagy ebbe a lakóépületben élni. És külföldön, majd erről így lesz szó később a podcast folyamán, nagyon sok olyan jogi szervezet és olyan jogi folyamat jött létre, ami ezt segíti, hogy minél kevesebb költsége legyen ezzel kapcsolatban az ott élőknek. De a podcast most elsődlegesen nem erről a finanszírozási formáról fog szólni, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen egy ilyen co-housingban élni, és mik az előnyei, ami miatt nagyon sokan, sőt egyre többen választják főként külföldön ezt a lakhatási formát. A harmadik fontos aspektusa ennek az életformának, az pedig maga az építészet, a háznak a kialakítása, mert hogy egy ilyen társas lakás esetén nagyon nagy gondot fordítanak már magának az épületnek és az épület környezetének is a kialakítására, hogy ezt közösen alakítsák ki, hogy hogyan épüljenek föl a közös terek, vagy milyen építészeti megoldásokat alkalmaznak, hogy ez mindenki számára egy kedves és otthonos terület legyen. Mert hogy alapvetően egy ilyen co-housing úgy néz ki, hogy ugyanúgy vannak benne külön lakások, tehát külön fürdőszobával, külön hálószobával, nappalival, konyhával ellátott teljes felszerelésű magántulajdonú lakások, ami viszont a többlet az az, hogy ezen felül vannak olyan közös terek az egész épületen belül, amelyeket mindenki kedve szerint használhat. Általában ilyen például egy nagy közös konyha, vagy egy nagyon nagy nappali, egy ilyen társas szoba, de hogy ezt abszolút az adott lakóközösség alakítja ki, hogy mik legyenek ezek a közös terek. Például van olyan co-housing is, amiben olyan plusz funkciójú szobák is megtalálhatóak, amik mondjuk egy normál lakásban nem, például mondjuk szauna, vagy sportszoba, sőt olyan ház is van, amiben még külön könyvtár is megtalálható. És ennek még az a speciális különlegessége, hogy általában ezeket a közös tereket, vagy hát nem az összeset, de például a könyvtár az pont egy olyan, amit külsős emberek számára is megnyitnak, tehát kicsit úgy működik, mint egy valós közösségi tér, és olyan embereket is várnak ide szeretettel, akik egyébként nem a háznak a lakói. És emiatt egy ilyen valós, hát tulajdonképpen kulturális közeg tud kialakulni itt, ami amúgy szerintem nagyon érdekes, mert hogy én művelődés szervezőként végeztem alapvetően, és azt gondolom, hogy így a művelődési házaknak az alapvető funkciója már valamilyen szempontból kicsit kezd leáldozni, vagy már le is áldozott, és emiatt ebben egy ilyen nagy lehetőséget látok, főként így a külföldi megvalósításokban, hogy milyen jó kulturális programokat lehet felépíteni, mert ugye a kahúzingoknak a másik nagyon tipikus és nagyon fontos tulajdonsága, hogy ezek alulról jövő kezdeményezések. Tehát nem valakik úgy döntenek, hogy na most ide felhúzunk egy ilyen házat, és akkor pályázatot hirdetünk arra, hogy itt kik szeretnének lakni, hanem egy pici közösség vállalja a felépítését ennek az épületnek, és ehhez vesznek igénybe külső kezeknek a támogatását már így anyagi szempontból. Általában egyébként egy ilyen lakásban olyan 9-12 lakás szokott lenni, úgy nagyjából, de akár olyat is számon tartanak, amiben 50 lakás van. Ez is ugye az adott társasháznak a döntése, hogy hányan lakják, hogy hány emberrel szeretnének együtt lakni. Úgyhogy azért is nagyon érdekes szerintem így alapvetően a cohousingoknak a vizsgálata, mert hogy nincs a világon sehol kettő egyforma, mert borzasztóan személyre szabott, tehát mindenhol más gyakorlatok alakultak ki, és ezt is próbálják folyamatosan összehozni, hogy egy ilyen edukációs folyamat van folyamatosan, ami azt jelenti, hogy ezeket a jó gyakorlatokat így megpróbálják összegyűjteni, és átadni a többi hasonló típusú lakhatási formában élő embernek, és erre ilyen nyílt napokat is szoktak biztosítani az egyes társas lakások. És még egy fontos különbséget szeretnék így előjáróban leszögezni, az pedig az, hogy a cohousinghoz nagyon hasonló, ami egyébként Magyarországon is egyre jobban elterjedőben van, hogy mondjuk baráti társaságok összeköltöznek, vagy akár nem is feltétlenül barátok, hanem interneten meghirdetett hirdetésre többen laknak egy bérelt lakásban. Ez nem számít cohousingnak, bár egy nagyon kezdetleges formája tulajdonképpen. Egyrészt ugye nyilván kevesebb ember között valósul meg, másrészt pedig ugyanúgy egy ilyen önkéntes és tudatos vállalás. Ugyanakkor, mivel a konyhán és a vécén egyszerre többen osztozkodnak, tehát nincs meg ez a külön privát szféra jellege, ezért ezeket így a szakirodalom lakásközösségeknek nevezi, de hogy külföldön is az volt megfigyelhető, hogy minél több ilyen lakásközösség terjedt el, annál inkább megjött a kedv arra, hogy a cohousingot így jobban megismerjék az emberek, és utána robbant be leginkább a köztudatba. Úgyhogy ilyen szempontból majd át is fogok térni kicsit a cohousingoknak a történetére, hogy hogyan alakultak ki. De előtte még két fogalommat szeretnék nektek bemutatni. Ez a bizonyos co-living és co-working. A co-living ez nagyon hasonló az előbb említettekhez, annyi különbséggel, hogy ez inkább egy ilyen tényleg egy életforma abból a szempontból, hogy szabadúszó vállalkozók és legtöbbször fiatalok élnek így. Ugyanolyan lakhatási formában, mint amit az előbb már felvezettem, viszont itt nem cél az, hogy hosszú távon éljenek egy adott lakásban, hanem pont az a cél, hogy meg van határozva egy rövidebb időszak, amit egy adott lakásban töltenek, és utána tovább állnak akár másik országba, akár másik városba, és ezt leginkább ilyen utazgatni vágyó fiatalok kezdték el, akik nem szerették volna azt, hogy így magányosan legyenek ebben a helyzetben, szóval szerettek volna mindenképpen egy szociális hálót kialakítani, viszont nem szerettek volna Airbnb-ből Airbnb-be menni, mert hogy egyrészt ez sokkal drágább, másrészt pedig ugye megvan ez az elidegenítő, vagy akár meg lehet ez az elidegenítő aspektusa is. És a coworking az nagyon szorosan ehhez kapcsolódik, egyébként Nagy-Britanniában indult el egy ilyen lakhatási mozgalom is ahhoz kapcsolható, és ez pedig tulajdonképpen egy ilyen szövetkezet erre, mert nagyon sokszor akár ezek a vállalkozók azonos területen tevékenykednek, és ilyen módon így a munkát is megosztják egymás között, ami amúgy egy ilyen nagyon újító és innovatív dolog szerintem, hogy nem ellenségként vagy versenytársként tekintenek egymásra az azon a területen tevékenykedők, hanem mint inkább egy erőforrás kapcsolódnak össze. És akkor kicsit a kahúzingok történetről is mesélnék nektek, hogy ez mikor is alakult ki, mert hogy azért valljuk be, ez nem a spanyol viasz föltalálása, hogy több generáció él együtt, mert ezt még nem is említettem ugyan, de a kahúzingokban nem feltétel az, hogy mondjuk csak fiatalok lakjanak alapvetően, hanem az a pont az a lényeg, hogy mindenfajta generációból megtalálhatóak ott személyek, tehát az idősektől kezdve egészen a kisgyerekekig, és nagyon sokszor ilyen feladatmegosztás működik benne, és például vigyáznak egymás gyerekeire. Ami miatt mégis egy ilyen újító dolog, hogy amikor elkezdett kialakulni az, hogy a modern családokban jellemző, vagy megfigyelhető az, hogy a fiatalok 20-30 éves korú körül kirepülnek, már kevéssé volt meg az, hogy több generáció és egy nagy család együtt él. Ugyanakkor volt, akiknek erre továbbra is lett volna igénye, csak a saját családjukkal ezt nem tudták megtenni, és az 1960-as években Dániában egy idős házaspártól ered tulajdonképpen ez az egész kezdeménye. És az első ilyen épületet, ami co-housingként funkcionált, azt Siddemünnek nevezték, és Dániában épült föl, illetve, bocsánat, nem idős házaspár, hanem 6 fiatal döntött így, pont amiatt, hogy akkoriban nehezebb volt egy lakásnak, vagy egy háznak a megvásárlása, viszont mindenképpen szerettek volna valamilyen megoldást találni erre, és végül úgy döntöttek, hogy vesznek egy telket, mert hogy ezt meg tudják tenni, és Koppenhágában vettek is egyet, ez egy ilyen kis külvárosi terület, és kitalálták, hogy akkor építenek egy ilyen otthon komplexumot, lefektették azokat a szabályokat, amiket később ugye a co-housing szabályrendszerének nevezünk, és el is kezdték volna az építkezést, viszont hogy a teleknek a szomszédei borzasztóan ellenezték azt, hogy egy ilyen társasházszerű dolog alakuljon ki mellettük, hiszen ugye ez egy ilyen kertvárosi övezet volt alapvetően, így végül itt dugába dőlt ez a terv, de ami érdekes, hogy nagyon nagy sajtóhangot kapott akkor ez, hogy miért nem építhetne valaki az általa megvásárolt telken egy olyan komplexumot, amit megálmodott, és hát végül is nem kaptak engedményt erre, tehát oda már nem építhettek semmit, viszont nagyon-nagyon sok levelet kapott ez a fiatal társaság. Nagyon sokan hasonló leveleket írtak, hogy ők is szívesen belépnének ebbe a társulásba, és hogy nekik is egy nagyon szimpatikus lehetőség, és innentől kezdve viszont már megállíthatatlanak voltak, és megszületett a társlakás kifejezés. Ami nagyon nagy sikernek örvendett abból a szempontból, hogy egyre többekhez jutott el, olyan szinten, hogy 1980-ra már Dánia tulajdonképpen ilyen co-housing lázban égett, és már akkor 22 ilyen közösségi otthon volt az országban, és később ez egész Európa szerte elterjedt, sőt, még Amerikába is eljutott akkoriban. Magyarországon azonban jószervivel ez ismeretlen maradt. Egy co-housing így a 70-es években Magyarországon is lett Miskolcon, de aztán így a rendszerváltás időszakában ez is felszámolódott, és ma már csak társasházként üzemel. Én végül is így arra gondoltam, hogy bár nagyon-nagyon sok projekt van, például Berlinben, jelen pillanatban a berlini co-housing honlapján több mint 300 projekt van fönn, tehát 300 ilyen közös együttélés, úgyhogy számtalan példát lehetne mondani, de én kiválasztottam 2 olyat, ami közel áll valamilyen szempontból így a szívemhez, és akkor ezen a 2 példán keresztül szeretném így jobban szemléltetni, hogy hogyan is működik egy ilyenben az élet, vagy hogy miért választja valaki inkább ezt a lakhatási formát, mint azt, hogy vesz egy ilyen amerikai álomházat idézőjelesen. Az első példa, amit így meg szeretnék említeni, az Hollandiában található, Hágában, és ennek az épületegyüttesnek az a neve, hogy Centraal Wonenhoutwijk. Ennek a háznak a története is 1979-re, tehát a 70-es évekre nyúlik vissza, és 2 házas pár kezdeményezte magát a háznak a kialakítását. megépítésére az önkormányzat segítségével volt lehetőség, mert egy szociális bérlakás átalakítása folyamán valósult meg a háznak a megépítése. 83-ban kezdődött meg maga az építkezés. Ez is szerintem egy érdekes dolog, hogy 79-ben született meg a terv, és 83-ig annyi egyeztetés volt az önkormányzattal, banki szervezetekkel, hogy meglegyen a hozzá kapcsolatos tőke, és a felépítés viszont onnantól kezdve már csak egy évet vett igénybe, úgyhogy 84-ben már az első lakók be is költöztek. A házas párhoz pedig közben csatlakoztak még többen, és így végül 9 lakás és 18 közösségi helységgel készült el maga az építmény. És ami miatt ezt a házat így beválasztottam az elmondott példák közé, az egyébként egy ilyen nagyon kis, kedves és személyes dolog, hogy a földszinti lakásokhoz itt egy magánkert is tartozik minden lakó esetében, mert hogy ugye mondtam, hogy vannak a co-housingoknál ilyen közös terek, és ez nagyon gyakran a kert, viszont hogy itt azon felül, hogy van egy nagy közös kert, ahol egyébként termesztenek is különböző gyümölcsöket, zöldségeket, a magánkertet is fontosnak tartották, az emeleti lakásokhoz pedig erkély tartozik. Én egyébként egy kertesházban nőttem föl, ami miatt nekem így különösen fontos a kert, és ezt egy ilyen csöndes, elvonulós dolognak éltem meg mindig. Ez is egy ilyen jó példa arra, hogy tudják azt, hogy csak úgy lehet jól együtt élni huzamosabb ideig valakivel, hogyha megteremtik a lehetőséget arra is, hogy tudj egyedül lenni, és hogy nem úgy kell elképzelni egy co-housingot, hogy akkor 24 órában együtt vagy valakikkel, és teljes ilyen szociális láz van folyamatosan, mert hogy ugyanúgy például egy introvertáltabb személyiség is boldog és kiegyensúlyozott tud maradni egy alapvetően szociálisnak titulált lakó együttesben. Aztán ami miatt még nagyon különleges maga ez a ház, hogy például kialakítottak egy olyan helységet, ahol tulajdonképpen egy ilyen kis mini turkáló jött létre a ház lakói között, egy ilyen kis gardrób helységnek nevezik, és ki leteheti azt a ruhadarabot, ami már nem szolgálja őt, akinek pedig az tetszik, az pedig fogja és elviszi. Emellett pedig egy ilyen kis limlom asztal is áll ebben a helységben, ahová ilyen különböző használati tárgyakat, díszeket is lehet csereberélni, természetesen így a lakóközösségen belül. Ebben az épület együttesben egy mosókonyha is helyet kapott, aminek több praktikus hozadéka is van. Egyrészt az, hogy negyed annyi mosógép elég volt az egész háznak, mint hogyha minden háztartásban külön-külön lett volna. Másrészt pedig, hogy emiatt, vagy ez lehet, hogy csak számomra pozitívum, de meg van határozva, hogy ki melyik napon használhatja a mosókonyhát, és emiatt van egy ilyen rendszeressége annak, hogy mikor teheti meg ezt az adott ember, de nyilván ez is lakóközösségenként változhat, tehát attól függetlenül, hogy ebben a hágai lakásban így van, nem biztos, hogy az összes co-housing, sőt nem az, hogy nem biztos, hanem egész biztos az, hogy nem az összes co-housingban ugyanez a rendszer áll fönt. A finanszírozási, vagy így az anyagi formájában annyira nem szeretnék belemenni, mert nem szeretnék senkit sok számmal untatni, de ugyanakkor azért ezt úgy mégis egy-két ilyen számadatot gondoltam, hogy becsempészek, hogy mégis mennyibe kerül egy ilyen lakhatási forma. Itt például ebben a hágai házban, ugyan a lakásmérettől függ, de havonta körülbelül 450-770 euró között változik a bérleti díja egy lakásnak, és ez Hollandiában egyébként egy alacsonynak számító összeg, tehát hogyha csak egy sima lakást akar valaki kibérelni, az egy magasabb bérleti költséggel kell, hogy számoljon. Azért lehetséges, hogy ennyi legyen maga az ár, mivel hogy folyamatosan minden hónapban az állam támogatja a lakásoknak a bérlését. A bérleti díjon felül egyébként még egy ilyen úgynevezett általánydíjat is szükséges fizetni a lakóknak, ez körülbelül 17 és 35 euró között mozog, viszont ez attól is függ, vagy attól is tud változni, hogy milyen szolgáltatásokat kér pluszban az ember, mert hogy ugye van az alapcsomag, amit ugye mindenkinek jár, de ha például mondjuk valaki az épületben lévő szaunát is szeretné igénybe venni, vagy a vendégszobát, mivel a háznak van egy külön vendégszobája is, akkor annak plusz költségekkel kell számolnia. Egyébként ez a vendégszoba, ez egy ilyen érdekes dolog, mert két funkciót is betölt. Az egyik az, hogy bárkinek a rokona ismerőse, ha ott tölt egy bizonyos időintervallumot, akkor ezt kibérelheti, és ott tud lakni néhány hétig is akár. Másrészt pedig ilyen edukációs céllal is üzemel, és aki kíváncsi arra, hogy működik egy ilyen co-housing, vagy hogy milyen a mindennapi élet benne, azokat is nagy szeretettel várják, és akkor díj ellenében kibérelhetik ezt, és megnézhetik a gyakorlatban, hogy hogyan is működik. Egyébként így magát a finanszírozási formát, azt egy munkacsoport végzi így a lakóközösségen belül, ki vannak nevezve, hogy kik azok a személyek, akik ezzel foglalkoznak, és ilyen havi összesítéseket készítenek egy nagy táblázatba, és ők rendezik el, hogy mindenki a rá első részt ezt igazságosan befizesse. Ez pedig ez a táblázat, ez folyamatosan ki van állítva egy ilyen közös térben, emellett ott egyébként egyéb hirdető táblák is mindig megtalálhatóak, és akkor a szükséges, éppen esedékes programokat, üzeneteket itt osztják meg egymással a lakók, de ezen felül minden hónapban tartanak egy ilyen kis közös megbeszélést is, ahol a ügyes-bajos dolgokkal foglalkoznak, ami éppen fontos a ház számára, akár fejlesztés, akár valamilyen minden napi életben közbejövő dolog, akár kertrendezéssel kapcsolatos kérdések. És emellett, ami még így érdekes, az az, hogy évente megrendeznek egy nyílt napot, ahol pedig bármilyen érdeklődő beléphet a ház életébe egy napra. Ha esetleg pedig valaki úgy dönt, hogy elmegy a házból, vagy valami miatt megüresedik egy lakás, akkor arról az egész ház közössége dönt, hogy ki az, aki bekerülhet. De egyébként nem is olyan egyszerű bekerülni, mert egy hosszas lista van, amire a várakozók, akik szeretnének a házban élni, fel vannak vetve, és egy ilyen különleges eljárási folyamat veszi kezdetét, hogy mindenkivel személyesen beszélgetnek, és utána közösen szavaznak arról, hogy ki az, akivel szeretnének a jövőben együtt élni. És nagyon fontos, hogy minden ilyen döntés az demokratikusan születik, tehát nincs egyfajta hierarchia így a közösségen belül, hogy van, akinek a szava többet érne, sőt, egyébként még a gyerekeknek is van szavazati joga egy bizonyos kor fölött, azt hiszem, hogy 14 talán, és arra egyébként nagyon nagy gondot fordítanak, hogy a gyereklakók is átvegyék azt a fajta mentalitást és ezt a fajta ilyen kommunikációt, ami a házban uralkodik, és emiatt a gyerekeknek vannak ilyen kisebb munkacsoportok, vagy ilyen kisebb közösségek, ahol ugyanezokat a elveket alakították ki, tehát ugyanúgy kell szavazniuk dolgokról, mint a ház lakóinak, és ezzel kicsit próbálják nevelni igazából arra a gyerekeket, hogy tudjanak asszertívan kommunikálni, hogyha van valami problémájuk, és ne rögtön a vitatkozás legyen a megoldás. A másik példa, amit pedig kiválasztottam, az egy angliai ház, ami nekem azért nagyon kedves, mert tulajdonképpen egy ilyen ökofaluként lehet elképzelni, és nagyon fontos a különböző környezetvédelmi megoldásoknak az alkalmazása magában az épületben, illetve az épületben élő közösségben. Ez a háznak a elnevezése az, hogy LILAC, ami nyilván egy angol rövidítés, hogyha magyarra szeretnénk fordítani, akkor ez alacsony környezetei terhelésű megfizethető közösséget takarja, és a lakó létesítményen belül 20 ökoépítésű háztartás található meg. Ez egyébként West Leedsben található ez a társasház az Egyesült Királyságban, Mint ahogy említettem, nagyon fontos a környezetvédelem a lakók számára, de ez nem csak a mindennapi életben, hanem a ház kialakításában is már megmutatkozott, mert egy ilyen nagyon érdekes és egy nagyon innovatív eljárással készítették a házat, ami azt takarja, hogy olyan szigetelési módot alkalmaztak, ami egyrészt télen nem engedi ki a meleget, nyáron pedig visszatükrözi azt, másrészt pedig így a falak kat, tulajdonképpen egy ilyen szalmás dologgal szigetelték le, ami így külsőre nem látni, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy kis vályogviskót, viszont a működési elve miatt az történik, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon-nagyon jó a hőháztartása, másrészt pedig emiatt az eljárásnak a használatával a széndioxid kibocsátása magának az építkezésnek lényegesen kevesebb lett, mint bármelyik sima építkezés esetében. De egyébként az építkezésen túl magának a mindennapi életnek is számos olyan aspektusa van, ami a környezetvédelem jegyében születik meg napi szinten. Ez például az egyik ilyen, hogy növényeket termesztenek az épületnek a kertjében, amit egyébként így el is fogyasztanak, és kicsit ilyen piaci jelleggel is működik. Másrészt pedig például gépkocsi tulajdona nincs senkinek, mert hogy ezt megosztva ilyen carsharing módszerrel használják. Emellett pedig ilyen napenergiai megoldásokat is alkalmaznak, ami miatt a privát házaknak az energia szükséglete nagy részt a nap energiájából oldódik meg. Ez két okból is nagyon jó, egyrészt ugye környezetvédelmi szempont miatt, másrészt ezek a innovatív megoldások mind lehetővé teszik azt, hogy a havi bérleti díja a háznak az nagyon alacsony legyen, mert ugye a rezsiköltség jelentősen kevesebb így, mint hogyha nem ezeket a építkezési eljárásokat alkalmazták volna. Így külföldi példákból én ennyit szerettem volna felvezetni nektek, ami pedig így Magyarországot illeti, mert hogy most így szeretnék áttérni a magyar vizekre, hogy nálunk miért nem terjedt el a cohousing, vagy mik azok, amik miatt elterjedhetne most már, hogy mik azok, amik megteremtették ehhez az alapot. Így mielőtt ebbe belemennék, azelőtt egy ilyen kis áttekintést gondoltam, hogy adok arról, hogy milyen a jelenlegi lakhatási helyzet Magyarországon, mert amúgy, mikor így gyűjtöttem az anyagot ehhez a mostani podcasthez, számomra ez volt a legmegdöbbentőbb része így az egész hát kutatásnak, ha így nevezzük. Egy ilyen számadatból indulnék ki. A nemzetközi gyakorlat szerint egy háztartás jövedelmének 30%-a kell, hogy legyen a ház fönntartására fordított összeg összességében, és hogyha egy gyors fejszámolást végzünk, hogyha egy 300 000 forintos fizetéssel számolunk, akkor ez olyan 90 000 forint körüli bérleti díjat jelentene, hogyha például valaki egyedül költözne el ma egy albérletbe, és láthatjuk, hogy ez elég irreális, mert 90 000 forintért jelen pillanatban szerintem maximum szobát lehet kapni, és egy önálló házat nem, és a 300 000 forint nem is a minimálbérre van kalibrálva, hanem ezzel annál már jóval magasabb. És nagyon sokan, nálam sokkal-sokkal okosabb emberek gondolkoztak azon, hogy ez miért lehetséges, hogy ez hogyan alakult ki. Történeti szempontból ez egyébként annak köszönhető többek között, hogy a rendszerváltás után megkezdődött egy ilyen lakásprivatizáció, ami ugye így azt jelenti, hogy a önkormányzati lakások magán kézbe kerültek, és emiatt így a bérlakásoknak a számaránya az 4% lett. Ez azért fontos, mert hogy ezek a cohousingok többnyire állami tulajdonú épületekből vagy telkekből épültek külföldön, sőt, olyan is van, ami például korábban iskola volt, és abból készült, vagy abból alakult át egy lakóház. És csak így összevetés szempontjából az Európai Unióban lévő országoknak 20-40%-a még rendelkezik ilyen bérlakásokkal, így az állam, és hogy ott is nagyon-nagyon sok lakhatási gond áll fönt, Szóval szerintem ezek a számok jól igazolják azt, hogy valóban elég súlyos jelen pillanatban a lakhatási helyzet Magyarországon, illetve hát így az én tapasztalataim is alátámasztják ezt, mert ha a baráti környezetemben körbenézek, a legtöbben vagy nagyon szerencsés helyzetben voltak és megörököltek házat, vagy a szüleik segítségével kaptak lakást, és nagyon elenyésző része az az én ismeretségi környezetemnek, akik bérelnek lakást, de ha bérlik, akkor is többen bérlik, hogy ugye fönn tudják tartani húzamosabb ideig. És az figyelhető meg egyébként, hogy amikor ez a pont, ahol most így tartunk jelen pillanatban Magyarországon, elérkezett így a külföldi országokban, akkor lendült föl leginkább így a cohousing. Például a 2008-as válság idején így a nyugati országokban egyre több ilyen épületegyüttes jött létre, pont a fiatalok, elsősorban a fiatalok megsegítésére, de nem feltétlenül csak fiataloknak szánt lehetőségről beszélünk, ugyebár. És én nagyon nagy örömmel tapasztaltam azt, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon ennek nincs kultúrája, és igazából nincs hivatalosan vett cohousing, nagyon sok kezdeményezés és nagyon sok előlépés van már, ami azt feltételezi, hogy a közeljövőben lesz lehetősége bárkinek, vagy a fiataloknak arra, hogy egy ilyen életformát válasszanak maguknak, vagy kipróbálják ezt. Van egy civil kezdeményezés, ami már 2012 óta aktív Magyarországon, ez a Közösségben élni nevet viseli, illetve a Cohousing Budapest, ami én azt gondolom, hogy az előző kezdeményezés egyesületi alakulása, így az internetes kutatások alapján, mert hogy ugyanazok a tagok alkotják, de hogy ez hivatalosan 2019-ben alakult meg, és nagyon-nagyon sok és széles szertágazó tevékenységet folytatnak, amiket mind azért tesznek, hogy egy ilyen társas lakási forma Magyarországon is kialakuljon, és ezzel nagyon sok családnak és egyénnek lehetőséget biztosítson. Tanulmányutakat tesznek, mert hogy hisznek nagyon abban, hogy a külföldi jó gyakorlatokat minél jobban és átfogóbban meg kell ismerni, és hogy ezek ismeretében kellene kialakítani és átformálni Magyarországon is működő formájára ezt az egész kezdeményezést, és emellett pedig nagyon sok előadást, workshopot és interaktív játékot tartanak folyamatosan, ezeket cégek és önkormányzatok is rendelhetik, illetve az interneten nagyon sok ingyenesen is elérhető anyagot tesznek föl, interjúkat és különböző ilyen összeállított dokumentumokat, például a tanulmányutaikról. Én egyébként ennek a podcastnek az adását nagyrészt az ő anyagaikból alakítottam ki, vagy állítottam össze, és ezeket majd mind megtalálhatjátok így a podcast leírás alatt, sőt, külön válogattam azokat, amiket én úgy gondolom, hogy érdemes elolvasni, és azokat így még külön rovatba is szedtem, mert akit valóban érdekel ez a típusú lakhatási forma, vagy komolyabban érdeklődik iránta, azoknak szerintem ez egy jó kiinduló pont, egy jó gyűjtés lehet arra, hogy tovább haladjanak azon, hogy még jobban megismerhessék ezt a fajta életmódot, vagy hogy még nagyobb rálátást tudjanak szerezni. És akkor, bár cohousing Magyarországon nincs, ennek ellenére nagyon sok ilyen lakásközösség kezdeményezés indult meg az elmúlt években, így 2015-től folyamatosan, amik viszont mai napig működnek, és ezekből szeretnék néhány példát hozni, hogy aki esetleg érdeklődik, az kicsit közelebb kerüljön a tűzhöz, és lássa, hogy Magyarországon jelenleg ez hogyan is működik. Ugye azt mondtam, hogy az első ilyen közösségi lakóház az 1979-ben született Miskolcon, de sajnos az már nem így funkcionál. Ami viszont ilyen lakásközösség jelenleg, az a 14. kerületben található például egy ilyen, a lakóknak a száma itt jelen pillanatban 6 fő, és Sissy Crib a magának ennek a projektnek a neve, Eredetileg egyébként a 9. kerületben élt három fiú és három lány, akik úgy döntöttek, hogy közösségben szeretnének élni, és bár magát a kohúzingot nem tudták kialakítani, elsősorban egyébként ilyen jogi és banktechnikai okok miatt, mivel hogy a magyar állam arra nincs berendezkedve, hogy olyan jogi folyamatokon menjenek keresztül, ami egy ilyennek a kialakítását így anyagi forrás szempontjából segíti. Viszont mindenképp ezek így a kohúzing alapelveim mentén szerették volna az életüket menedzselni. És a 11. kerületből aztán később átköltöztek a mai Sisi Kribbe. Ez egy ilyen 70 négyzetméteres lakás tulajdonképpen, amit bérelnek, és ezt úgy alakították ki, hogy legyenek külön szobáik, viszont van sok közösségi terük, ugye itt a konyha és a fürdőszoba is ezek közé tartozik, amit megosztanak egymással, de nagyon sok közösségi eseménynek adtak otthont, lakáskoncertnek például piknikkezni szoktak rendszeresen eljárni, vagy például társasjátékestet tartanak, sőt, ezek közül sok olyat is, amit nyilvánosságnak hirdettek, tehát akár külsős személy is jelentkezhetett bizonyos korláttal, létszámkorláttal ezekre a programokra. Aztán volt egy másik példa a 11. kerületben, az a D54-et viselte. Ez a projekt egyébként már megszűnt, tehát ez a közös lakás már ilyen formán nem üzemel, de az üzem ideje alatt, ami körülbelül 3 év volt, több mint 16 fiatal talált otthont magának hosszabb, rövidebb időre, és ez a lakás egyébként egy konyhából, egy fürdőből, egy nappaliból és egy étkezőből állt, illetve a külön privát szobákból. Volt egy elő és egy hátsó kertje is, a kertben egyébként nagyon-nagyon sok közös programnak adtak helyet, és egyébként a ház, ahol kialakították ezt a közösséget, az korábban egy irodaházként funkcionált, és ami miatt mégis bekerült a podcastbe ez az épület együttes, az annak köszönhető, mert ugye a lakók, vagy hát akik kialakították ezt a közösséget, ők nagyon-nagyon sokat dolgoztak azon, elsősorban így saját maguk a két kezükkel, hogy az irodaházat funkció szempontjából átalakítsák a saját igényeikre szabva, hogy ez valóban egy lakható épület legyen. Aztán egy másik példa a Bíró Alapítvány, azért ez egy ilyen speciális eset, mert hogy két doktor emlékére jött létre, és az ő hagyatékukból épült föl és üzemel jelenleg is az alapítvány. Ilyen egyébként külföldön is van példa, de valljuk be, hogy azért ez nem egy ilyen fenntartható megoldás, vagy hogy ritkán van arra lehetőség, hogy ilyen fönt hagyott hagyatékból működjön sokáig egy ilyen kezdeményezés. És az utolsó magyar példa, amit én gyűjtöttem, az a Zuglói Kollektív Ház, ami a Rákóczi Kollektíva fönntartásából működik elsősorban, és ez azért került bele a gyűjtésbe most, mert ez az egyetlen olyan jelenleg Magyarországon, ami már nagyon-nagyon közel jár a kohúzinghoz, vagy már tulajdonképpen szinte annak is lehetne nevezni, mert hogy időközben a lakóknak sikerült a 14. kerületben házat saját tulajdonúvá tenni, tehát, hogy nem bérlik a bérlőtől az ingatlant, hanem magáé a szövetkezeté lett a ház, és emiatt hosszú távon biztosított a fönnmaradása ennek a kollektívának, illetve a fejlődése. Ugyanez még nincs kész így végleges formájában, de így az utolsó értesülés a magyar viszonylatban a kohúzingokról, ez a Collection Budapest nevű kezdeményezés, ami egy viszonylag friss dolog, mert 2019-ben alapult meg így hivatalosan, és ez két ilyen kohúzing célú csoportnak az összeolvadásával jött létre. Leírtak egy ilyen alapszabályzatot, hogy ők hogyan és hol és miként szeretnének kialakítani egy ilyen házat, és ebbe egyébként még jelen pillanatban is be lehet csatlakozni, jelenleg ilyen tárgyalások folynak, hogy valóban sikerüljön felépíteni magát az ingatlant. És egyébként érdemes fölmenni a honlapjukra is, mert egyrészt nagyon-nagyon szép dizájnnal van megáldva, másrészt pedig leírják benne, vagy további információkhoz lehet jutni arról, hogy ők hogyan képzelik el, és ha esetleg valakinek szimpatikus, akkor érdemes így az élvonalban lenni, hogy később esetleg ő is lakóvá válhasson. Én ezzel megköszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy hasznosnak találtátok az elhangzottakat. Egy kis ajánlóval szeretném zárni ezt a mai podcastet, mert most így a co-housingoknak a finanszírozási formájáról nem esett túl sok szó, illetve arról sem, hogy hogyan oldják meg azt, hogy ez az anyagi háttér igazságosan legyen elosztva, milyen applikációk vannak például arra, amivel ezt jelen pillanatban megoldják, és ez egyébként akkor is praktikus lehet, hogyha valaki barátokkal lakik együtt. És erről lesz egy blogcikk, ami megjelenik majd a Bokodil weboldalán szeptember 25-én. Ezt ajánlom még figyelmetekbe, hogyha érdekesnek találtátok a témát. Legyen nagyon sok szép napotok, és legközelebb találkozunk.